Lelki közösség az Úrral és a római katolikus mise. Bevezetés. Az Isten imádása az a közösség, amely igaz összhangot tükröz a teremtő és a teremtett ember között. A bűnbeesés előtt nem találunk korlátozásokat Isten és Ádám kapcsolatában. Isten beszélt Ádámmal, eléje tárta feladatait, oktatta őt a környezetével kapcsolatos dolgokra, és adott neki egy hozzáillő társat. Ádámnak csak egy külső korlátozással kellett szembenéznie. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. A bűnbeesés megrontotta Isten és Ádám kapcsolatát, Ádám bűnének köszönhetően. Az igazi Isten tisztelet bibliai mintája. Isten kezdeményezte a teremtő-teremtmény kapcsolat helyreállítását, amelynek Ádám egyszeri lázadása vetett véget. Isten kezdeményezése magában foglal egy negatív vonást is, rámutatva arra, ami elfogadhatatlan, és egy pozitívat, egy ígéretet adva az embernek, amelyet majd kegyelemből hitáltal teljesít. Az Isten és ember kapcsolata helyreállításának kezdeményezésekor az Úr előbb a bűnkérdését tisztázza, majd kiszabja a büntetést, megígéri a kapcsolat helyreállítását, és végül elindít egy sor eseményt, melynek következtében évezredekkel később beteljesedik az ígéret. A helyreállítás vagy megmentés ígérete az 1 Mózes 3.15-ben található. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ezután Isten elindítja azokat az eseményeket, amelyek végül Jézus Krisztus feltámadásakor tökéletesen beteljesítik az Isten és teremtménye közötti kapcsolat helyreállításáról szóló ígéretet. Isten első tette az ígéret után abból állt, hogy leölt egy állatot, amelyből ruhát készített Ádámnak és Évának. És csinálta az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket. Így módon Isten mintát adott arra nézve, hogy miként valósítható meg a helyreállítás, mivel Isten ezen cselekedete előrevetítette Jézus Krisztus véráldozatát. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, örökváltságot szerezve. Magára vállalva a kezdeményezést, Isten rámutat arra, hogy az ember nem közeledhet hozzá saját elgondolása szerint. Ádám a fügefa levelével, Káin gabona áldozatával, valamint Nádáb és Abihu az idegen tűzzel példát statuálnak. Isten szabja meg a mintát, amely szerint végrehajtja a megmentés ígéretét. Természetesen a Szentírásban kidolgozza népe számára a megfelelő Isten tiszteletet. Mivel az ember gondolatai gonoszak ifjúságától fogva, 1 Mózes 6.5 és 1 Mózes 8.21, Isten mindig kegyelmével, hitáltal közelít az emberhez. Minden lépés esetében ő az, aki kezdeményez. Megigazulás, a hiteles Isten tisztelet alapja. Az Ó, valamint az Új Szövetség során sosem létezhetett közösség Isten és ember között, csupán Isten sajátos követelményeihez való igazodás alapján. Ő a tökéletesen szent Isten, és akinek közössége van vele, annak szintén tökéletesnek kell lennie az ő szemében úgy, hogy Isten saját tökéletességét tulajdonítja neki. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Isten sürgető szava az, hogy őt a szentség ékességében kell imádni. Adjatok az Úr nevének dicsőséget, imádjátok az Urat a szentség ékességében. Ezt a parancsot sosem lehet betölteni emberi szentséggel, mivel az emberi természet mindig hiányos marad. Ez a fő oka annak, hogy az Ó és az Új Szövetség állandó témája arról szól, hogy Isten elküldte az ő tökéletes fiát, Jézus Krisztust, akinek igazságosságát tulajdonítja a hívőnek. Ezért jelenthette ki Ézsaiás. Csak az Úrban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő, és az igazság palástjával vet engem körül. Az ószövetségi szentek Isten saját igazságosságát dicsérték, mivel üdvösségüket és erejüket ennek köszönhették. Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. A szentség ékességét, amellyel a hívő Istenhez közelít, Jeremiás foglalja össze, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr a mi igazságunk. A kapcsolat alapja, amelyen keresztül a hívő a teljesen szent Istennel kommunikálhat, és amelyet megértettek és alkalmaztak a törvény és a próféták idején is, az új szövetség korában lett nyilvánvalóvá. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták, Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Miközben az úrvacsora témája is nagyon fontos, mégis másodrendű marad, és csupán következménye a kegyelemből hitáltali üdvösségnek. Amint egy személy állhat a tökéletesen szent Isten előtt, mert elfogadást nyer a ma szerelmes által, felöltözve Krisztus igazságosságába, attól kezdve rendelkezik az Istennel való közösség alapjával. A megszentelődés során, mikor az Úr a hívőnek szívébe írja törvényét, az arra törekszik, hogy szent legyen, ahogyan Isten is az. Ő lesz az Istenük, ők pedig népe abban a kiváltságban részesülve, hogy őt abbának, azaz atyának nevezhetik. Először a kegyelem evangéliuma, utána az ő befogadásuk, ama szerelmesben, ezek határozzák meg az új szövetség lényegét, amely nem más, mint közösség az atyával, a fiú által a szent lélekben. Valóságos szeretetteljes kapcsolat. Előre megmondatott, hogy az új szövetségben ilyen közösség fog megvalósulni. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr. Az ilyen közösség lényeges jellemzője az új szövetségnek. Az Úr Jézus Krisztus ennek az örökségnek a közbenjárója, amint megvan írva. És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. Az örökség az atya és a fiú egész közelről történő megismeréséből áll. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Amint Mózes a régi szövetségben kijelentette, ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt. Hasonlóképpen az Úr Jézus Krisztus is hirdette. E pohár am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Krisztus parancsa az úrvacsora szereztetésekor nem csak felidézés, hanem szeretetteljes emlékezés Jézus személyére. Az emlékezés szó gyökere magában foglalja az Úrral való közösség gondolatát is. Pál apostol hangsúlyt fektet az Úrral való együttlétre az úrvacsorában, az 1 Korintus 10.16-ban kijelentve, hogy a hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké. A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünké. Az Úr asztalának lényegi identitása nem lehet szó szerint az Úr testi jelenléte, a már csak szentírási beszámolók által nyújtott okoknál fogva sem, amelyeket lentebb megvizsgálunk. A hirdetett egység az Istennek népével való lelki közösségére vonatkozik, amelyet az Úr asztalánál ünneplünk. Az Új Jeruzsálemben szemtől szembe valósul meg ez a közösség, amint ezt az 1 János 3:2 bemutatja nekünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. De most az új szövetségben az Úrral való együttlét valóságát jelek által ünnepeljük, nem színről színre. E pohár, am az új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. Az új szövetség megtartása bensőséges közösséget jelent vele. Az Úr lelki jelenlétébe vetett bizalom alapja. Mivel az Úr szavának igazsága szerint azt akarja, hogy a hívőknek teljes bizonyossága legyen arról, amit ő cselekedett és mondott, esküvel hitelesítette és erősítette meg munkáját, hogy teljes bizonyosságot és vigasztalást nyerjenek. E pohár, am az új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. Ez maga Krisztus jogi kijelentése a hívők részére arról, hogy hozzátartoznak. Ahogyan a hétköznapi életben, például házassági fogadalomtétel, tulajdonjogot igazoló okmányok, ház- és autóvásárlás esetében, itt is szigorú jogi bizonyítékokat találunk a hívőkhöz tartozó dolgok tulajdonba vételéről. Amint a Szentírás az Ószövetségben megjövendőlt, azaz Új Szövetségben teljesedett be. A hívők Krisztusban részesülnek az ő vére és teste által. Az új szövetség hivatalos jogi kijelentése adott számunkra, amin keresztül Krisztus abszolút ígéretét és bizonyosságát birtokolhatjuk. Ebben az új szövetségi sákramentumban a hívők Krisztus minden áldásával rendelkeznek, amelyet vére által igazolt nekik. Amint az ő szavai kijelentik az 1 Korintus 11-ben, hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorát volna ezt mondván. E pohár, am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. A cél világos, tudni illik, rámutatni Krisztus halálára, ezt hirdetni és közzétenni. Nem csak Krisztusra való emlékezésről van szó, arról, amit tett és szenvedett, hanem arról is, hogy a hívők Krisztusban részesülnek dicsőségesen, amikor nekik ajándékozza magát. Nekik pedig ki kell jelenteniük, hogy Isten fiának halála számukra életet jelent, vigasztalásuknak és reménységüknek oka. Rámutatnak halálára, és elmerülnek ennek gyümölcseiben az Atya Isten előtt. Az új szövetség arról szól, hogy ő az Istenük, és ők az ő népe, az ő határozatai jelentik nekik értelmük, szívük gyönyörűségét és megelégedését, egy szóval isteni közösséget vele. Mert ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával, am a napok múltán, mond az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és lesznek nekik Istenük, és ők lesznek nekem népem. Lelki közösségre tanítás ellenpélda segítségével. Az 1 Korintus 10-ben Pál apostol az ördögökkel való kapcsolattartás közismerten okkult praktikáira utalva, egy éles kontrasztot felhasználva tanít az Úrral való közösségről. Ennek az erőteljes tanításnak célja száműzni a bálványokkal való közösség tűrhetetlen szentségtörését. Az ilyen kapcsolattartás valóságos, kifejezetten veszélyes és tiltott. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. A különbözőség világosan látható a következő parancsban. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. Nagyon lényeges látni, hogy az apostol kiemelten kezeli a Krisztus és a hívő közötti lelki egység valódi közösség tudatát. Pál nem egyszerűen a megemlékezést hangsúlyozza, hiszen akkor a kontraszt értelmét vesztené. A közvetlen kontraszt az ördögökkel, illetve az Úrral való lelki közösség között van. Tehát ebből a szakaszból azt a következtetést szűrhetjük le, hogy az úrvacsora során Krisztus vérével való közösségünk egy valóságos együttlét a hívők és az Úr között. Krisztus a következőképpen fejezte ki vágyódását, amikor ezt a vacsorát szerezte. Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, e poháram az új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. Hasonlóképpen a hívőnek is kívánván kívánva kell elfogyasztania a vacsorát Jézussal. Ez a vele való közösség képezi az új szövetség lényegét. Ez szó szerint az új szövetség az ő vérében. A helyes és hamis Isten tisztelet kontextusában az Úr azokról beszél, akikre majd rátekint. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtört lelkű, és aki beszédemet rettegi. Aki valóban méltóképpen szeretné tisztelni őt, annak szomjaznia kell az Úr asztalával való közösségre. Amikor ezt megteszi, kegyelme folytán még mélyebben ráébred az Úr szavainak jelentőségére. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Az igaz Isten tisztelet korlátozásai. A törvény summája a 10 parancsolat, melyből az első 2 kimondottan az Isten tisztelettel foglalkozik. Az Istennel való folytatólagos közösség magában foglalja az általa emelt korlátokat is az Isten tiszteletre vonatkozóan. A 10 parancsolat első parancsolatában a legfontosabb, hogy Isten magát nevezi meg a hiteles Isten tisztelet egyetlen tárgyának. Ez nagyon lényeges, mivel kizárja minden lénynek és tárgynak a vallásos imádatát, amely nem Isten, valamint a babonákat is. Én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. A második parancsolat szintén nagy fontossággal bír, mivel megtiltja azokat a gyakorlatokat, amelyek során nem hitáltal imádják az Istent. Az első parancsolat kizárja a valódi Istennel való közösségből a faragott képek készítését róla, és az előttük történő leborulást. Ez magában foglalja az Isten hasonmásainak, és ezek művészi módon történő ábrázolásainak készítését, és az előttük történő leborulást. Így ez tiltja a szellemi világgal való kapcsolattartást. Ez tartalmazza az összes anyagi dologra való tekintést, és azokat a szertartásokat, amelyek által ezek megközelíthetőek is. Ezek azt sugallják, hogy képesek volnánk Isten jó tetszését vagy rosszallását közvetíteni, és fordítva, tiltja az összes anyagi dologra és szertartásra való tekintést, mint olyan eszközök, amelyek dicséretet és tiszteletet hozhatnak Istennek. A hívők Isten tisztelete olyan, mint egy lelkiház, amelyben lelki áldozatokat mutatnak be Istennek. Ezek csupán Jézus Krisztus személye által lehetnek kedvesek. Ti magatokat is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Lényegében így éltek a hívők, és foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Apostolok cselekedete, 2. rész, 42. vers. Az evangélium mindig a megtérésről és hitről szóló lelki üzenet volt, ahogyan a közösség a kenyér megtöréséből és imádkozásból állt. A téma az atyával való közösségről szólt a Szentlélek által, mivel a hívő befogadást nyert Krisztusban. Sehol nem találunk arra való utalást, hogy anyagi jegyekben való bizalom életet közvetítene. A hangsúly mindig a Krisztusban levő áldásokra esik, amelyek a mennyekben vannak. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Az egyetlen és csupán egyszer bemutatott áldozat. Krisztus áldozata jelezte az Ószövetség papi rendszerének beteljesedését és egyben végét. Nincs többé bűnért való áldozat. A kereszten történt papi feláldozása után Krisztus, bűneinktől megtisztítván, üle a fennségnek jobbjára a magasságban. A Szentlélek világosan tanítja, hogy Krisztus áldozata egy volt, az Ószövetség meg annyi áldozatával szemben. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre üle az Istennek jobbjára, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Krisztus áldozatának sajátos egyedisége abban a tényben rejlik, hogy azt az egyetlen egyszer kell bemutatni. Az egyetlen egy fogalma annyira fontos, hogy a Szentlélek 7-szer is kijelenti ezt az új szövetség során. Krisztus áldozatának tökéletessége szemben áll az Ószövetség naponta ismétlődő áldozataival. A Krisztus áldozatának kiválóságáról szóló igazságot az egyetlen egy szó emeli ki. Például Pál apostol a következőt tanítja, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Péter apostol hasonlóképpen kijelenti, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megöllettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint. Ugyanazt az igazságot tárja elénk a zsidókhoz írt levél 5-ször is a következő konklúzióval. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelent meg azoknak, akik őt várják idvességükre. Az egyetlen önfeláldozó pap. A déli napfénynél is világosabb az az ellentét, amelyet a Szentlélek mutat be, Krisztus papságát szembehelyezve az Ószövetség papságával. A lévita papság mulandó volt, és ebből kifolyólag utódokra volt szüksége. Krisztus örök pap, és papsága nem ruházható át senkire, nincs szüksége utódokra. És amazok jól lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak, de ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. A legfontosabb az a tény, hogy Krisztus Jézus, aki nem rendelkezik értékesebbel, mint saját magával, önmagát áldozta fel. Őt idézve, azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettettem az én Atyámtól. Egyedül ő rendelkezett az önfeláldozás abszolút egyedi képességével, amint a Szentlélek tanítja. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn. Az Úr Jézus az új szövetség egyetlen áldozatra illetékes papja. Ő egyetlen áldozat bemutatásával bevégezte a mi megváltásunk munkáját. A Szentírás ismételten hangoztatja ezt az igazságot. Ennek lényege az Úrnak a kereszten elhangzott nyilatkozatában található, elvégeztetett. Az Istennel való közösség ezen szentírási igazságának itt bemutatott összefoglalója arról szól, hogy egyedül ő kezdeményezheti az ilyen istentisztelet mintáját. Az igaz istentisztelet egyetlen alapját az ő saját igazságossága képezi, amelyet a hívőnek tulajdonít kegyelemből, hitáltal. Korlátozásait a lehető legkomolyabban kell kezelni, hogy az ő imádása maradjon meg igazinak és lelkinek, mivel ő lélek. A legnagyobb vigasz csodája, amellyel a hívők rendelkeznek az igaz Isten tiszteletben az, hogy Jézus Krisztus bírják, az Urat és Mestert, akiben elfogadást nyertek, mert közben járójukká lett. Ő a hívők főpapja. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült. Ez az Isten jelenléte, amelynek a hívők már a jelenben örülhetnek, és amelynek beteljesedésére várnak a mennyei dicsőségben, az Úr szavait idézve. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. A római katolikus egyház hamis Isten tisztelete. Mivel a valódi igazságosság és annak gyümölcsei nem születhetnek hamis evangélium által, az eszközök a Szent Istennek egy hamis evangélium által történő tiszteletére szintén csak azok lehetnek, amelyeket maga az ember eszelt ki. Ezek az eszközök a külső szertartások és a vallásos kellékek formáját öltik magukra, és így a második parancsolat hatája alá esnek. A római katolikus egyház úrvacsoráról szóló tanításának egyszerű áttekintése azt mutatja, hogy a római katolikus egyház nem kivétel ez alól. Mivel a római katolikus egyház egy hamis evangéliumot hirdet, arra kényszerül, hogy találjon egy módot saját igazságossága gyümölcsének bemutatására. Róma egyháza hivatalosan állítja, hogy szertartásában a mise képezi az emberek által gyakorolt istentisztelet csúcspontját, amelyet Krisztusnak és rajta keresztül az atyának bemutatnak. Azt állítja, hogy a mise saját életének forrása és csúcspontja. A golgotai áldozat, véli a római katolikus egyház, az ő ellenőrzése alatt áll, mivel saját szertartását, a misét az Úr Jézus Krisztus áldozatával azonos áldozatnak tartja. A bibliai Krisztussal szemben, aki ma a királyok uralkodó királya és az uraknak ura, aki az Atyaisten jobbján kezénél ül, Róma következetesen egy haldokló Krisztust ábrázol, a szent áldozatot. A misét helyezve az általa gyakorolt Isten tisztelet központjába, amelyet minden hithű katolikusnak látogatnia kell, a halálos bűn büntetésének terhe alatt Róma úgy tanítja és ábrázolja hamis evangéliumát, hogy hívei fel kell, hogy áldozzák önmagukat a haldokló Krisztussal együtt a Biblia szent Istenének. Azt tanítja, hogy a kerek fehér ostya, azaz az eukarisztia, a testi Krisztust tartalmazza lelkével és istenségével együtt. Ennek az ostjának egyedül a Szent Istennek kiáró tiszteletben kell részesülnie. Azon állítás, miszerint Krisztus feláldoztatik a misében. A II. Vatikáni zsinat dokumentumai ezt tanítják. Mivel a mise áldozatában, ami Urunk feláldoztatik, amikor elkezd jelen lenni sákramentálisan mind a hívek lelki eledele a kenyér és bor ábrázatában. Evégből Krisztus ezt az áldozatot a római katolikus egyházra bízta, hogy a hívek részesüljenek benne úgy lelkileg, hit és szeretet által, mint sákramentálisan a szent kommunióban való részvétel által. Az úrvacsorában való részvétel mindig közösséget jelent Krisztussal, aki áldozatként mutatja be önmagát érettünk az Atya előtt. A jelenkor római katolikus egyháza, amely hivatalosan ratifikálta a tridenti zsinatot, továbbra is átkozza mindazokat, akik nem fogadják el, hogy a mise ténylegesen engesztelő áldozat. Amit jelenleg jóvá hagy a következő. Ha valaki állítja, hogy a mise áldozata csupán dicséret és hálaadás, vagy csak merő emlékezés a kereszten végbement áldozatra, és nem engesztelő értékű, vagy csupán annak javát szolgálja, aki részesül benne, és nem kell az élőkért és halottakért bemutatni, a bűnökért, büntetésekért, bocsánatért és egyéb szükségletekért, legyen átkozott. Krisztus parancsának érthetősége szöges ellentétben áll az ilyen tanítással. Krisztus szavai, vegyétek és egyétek, nem a mennyben levő atyának szóltak, hanem inkább az apostoloknak. Nem azt parancsolta nékik, hogy mutassatok be áldozatot és szerezzetek engesztelést. Ellenkezőleg. Az ilyen áldozat bemutatása az ő egyedi tisztségét képezte, aki az egyetlen közben járó. A római katolikus istentisztelet és életfelfogás középpontja a mise. A római katolikus egyház arra tanítja híveit, hogy fel kell áldozniuk önmagukat a szent áldozattal, Jézus Krisztussal együtt, és el kell fogadniuk ugyanazt a szent áldozatot. Ezért így nyilatkozik. Következésképpen az eukarisztikus áldozat jelenti a teljes, római katolikus egyház Isten tiszteletének és a keresztény életnek forrását és csúcspontját. A hívek akkor vesznek részt teljesebben a hálaadás, engesztelés, könyörgés és dicséret sákramentumában, amikor teljes szívvel bemutatják a szent áldozatot, Krisztust, és benne önmagukat is, az atyának, a pappal együtt, és amikor elfogadják Krisztust sákramentális értelemben. Krisztus sosem volt egy sajnálatra méltó áldozat, aki sajnálatos módon áldozatul esett, és ez a gondolat, hogy ő szerencsétlen áldozat sehol sem található a Szentírásban. Ellenkezőleg, saját szabad akaratából döntött úgy, hogy keresztre megy. Ez az elhibázott tanítás úgy van kiemelve Róma tanrendszerében, hogy az értelmüket egy tragikus Krisztusra irányítja, aki sajnálatra méltó áldozat lett, és hogy ő nem a győztes, aki a jelenben az uraknak ura és a királyok királya. Egy jó példa arra, hogy miként öntötték ezt szóba a mise szertartása során, a harmadik eukarisztiai imádságban található. Tekints jó indulattal a te egyházad áldozatára, és lásd a sajnálatra méltó áldozatot, akinek áldozata kibékített minket te veled. A szent áldozat bemutatásának teljes gondolatrendszere szentségtörő. Miközben Róma egyre ismételgeti parancsait, azt a hamis evangéliumot ábrázolja Isten tiszteletein, amely arról szól, hogy az embernek Istennel együtt kell működnie saját üdvössége érdekében, önmaga feláldozásával. Ezért Róma így szól. Ezért az eukarisztiai szertartása a hívek összejövetelének középpontját jelenti, amelyet a pap irányít. Ezért a papok arra tanítják a híveket, hogy az isteni áldozatot, Jézus Krisztust mutassák be az Atyaistennek a mise áldozatában, és az áldozattal együtt mutassák be áldozatként saját életüket. A Szentírás egyszerű igazsága azonban ez. Nincs többé bűnért való áldozat. Zsidó 10:18. Miközben azt tartja magáról, hogy csupán az Úr parancsát teljesíti, Róma továbbá azt állítja, hogy a golgotai áldozat és a mise azonosak. Egyetlen egy áldozat. Így érvelve tanítja. Krisztus áldozata és az eukarisztia áldozata egy áldozat. Egy és ugyanaz az áldozati adomány. A papok szolgálatával fölajánló személy ugyanaz, mint aki akkor a kereszten föláldozta önmagát, csak az áldozat bemutatás módja különbözik. S mivel ebben az isteni áldozatban, mely a szentmisében történik, ugyanaz a Krisztus van jelen, és áldoztatik föl vérontás nélkül, aki a kereszt oltárán egyszer véresen áldozta föl önmagát. Három dolgot is állít a fenti idézet. Először, hogy Krisztus van benne, másodszor, hogy ő van bemutatva áldozatként, és végül a bemutatás vérontás nélkül zajlik. Az az állítás, hogy Krisztus benne van a kenyérben, szöges ellentétben áll a Szentírással. Az új szövetség az ellenkezőjét hangsúlyozza, mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatában ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Róma egyháza követeli, hogy minden misén mondják el, a kenyér, tudniillik az eukarisztia az, amivé Krisztus változott. Azt állítja, hogy Krisztus lényege a kézzel csinált kenyérben van. Ennek értelmében azt tanítja, hogy ezt a kenyeret kell bemutatnunk, amelyet az anyaföld adott, és amelyet emberi kezek alkottak. Ez éles ellentétben áll a Szentírással, amely azt a tényt hirdeti, hogy Krisztus a mennyben szolgál, és nem kézzel csinált szentélybe ment be. Továbbá maga Jézus figyelmeztetett. Azért, ha azt mondják majd néktek, ímé a pusztában van, ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. másodszor. Róma azt gondolja, hogy Krisztust áldozzák fel a misében. Isten igéje 7-szer jelenti ki, hogy Jézus tökéletes áldozata 1-szer volt bemutatva. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta. Így pedig csak 1-szer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Aki alkalmasnak tartja magát arra, hogy a halhatatlan Krisztus Jézust mutassa be tökéletes áldozatában, Isten káromló büszkeségbe esett. Ha lehetséges lenne Krisztus ilyetén emberi bemutatása, akkor hiába szenvedett volna el annyi kegyetlen kínzásokat önmaga feláldozásakor. Ellenkezőleg, önmaga feláldozása tökéletes volt, most pedig a dicsőségben van. Ezt a Szentlélek nagyon is érthetően kijelentette. Aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a felségesnek jobbjára a magasságban. Az Isten tisztelet Isten által közölt bibliai fogalma szerint Isten káromlónak számít az a gondolat, hogy Krisztus többször fel kellett, hogy áldozza magát. Az ilyen felfogás arra törekszik, hogy hiányosságot találjon Krisztus áldozatában, mivel azt feltételezi, hogy néhai áldozata, amelyet egyszer mutatott be, nem volt elég jó, hogy teljes engesztelést szerezzen. Ami teljesen tökéletes és beteljesedett, nem ismételhető meg, mivel az ismétlés hiányosságra utal. E véget tanítja a Szentlélek, akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népeiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga magát megáldozván. Róma állításának harmadik vetülete, hogy Krisztust vérontás nélkül mutatja be. Figyeljük meg, hogy a szóban forgó idézetben Róma azt állítja, hogy Krisztus benne van, és vérontás nélküli módon van bemutatva. A Szentírás egyenlőségi jel tesz bemutatás és szenvedés között. Egy engesztelő áldozat esetén a bemutatás és a szenvedés egy és ugyanaz. Ez az igazság annyira fontos, hogy a Szentírásban abszolút elvként szerepel. Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Ebben a kontextusban a vér nélküli áldozat javaslata annyi, mint áldozatnak vélni azt, ami nem lehet áldozat a Szentírás meghatározása szerint. A vér nélküli áldozat értelmetlen ellentmondás, amely a megtévesztésen kívül semmilyen célt nem szolgál. A bálványimádás vétke. A római katolikus egyház tanítja, hogy Istenként kell imádni az úrvacsorai kenyeret. Ennek értelmében a következőket tanítja. Ne legyen senki értelmében kételj afelől, hogy a híveknek mind olyan tiszteletet kell gyakorolniuk, ezen legszentebb sákramentum iránt, mint amilyen jár az igaz Istennek, ahogyan ez mindig is szokás volt a katolikus egyházban. Imádása ne legyen semmivel se alábbvaló, mivel Krisztus elfogyasztása céljából szerezte. Mert még a kimért sákramentumban is őt kell imádni, mivel jelen van benne lényegileg a kenyér és bor átlényegülése révén. Az Úr szavai pontosan és világosan szóltak. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 1 Korintus 11.24. Vegyétek, egyétek, nem annyi, mint bemutatni és imádni. Róma fenti tanításának legsúlyosabb problémája a bálványimádás. Az Úr Jézus Krisztus a régi parancsolatot ismétli meg, amikor kijelenti az igében, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Máté 4.10. A hívők igazán kell, hogy imádják őt lélekben és igazságban. Az úrvacsorai kenyér imádására utaló parancs bálványimádás. Értelmetlen és szentségtörő tan, amely szükségszerűen megköveteli egy olyan dolog imádását, amelyet elfogyasztanak és a gyomorba kerül. Csupán a bálványimádás rettenetes bűnének elkövetésével lehet az igaz Istennek kijáró tiszteletet és az úrvacsorai kenyérnek átutalni. A Szentírás tényleges szavai a maguk szövegkörnyezetében. A Szentírás tényleges szavait a maguk szövegkörnyezetében kell látni. Az utolsó vacsoráról szóló szentírási szakaszokban a jegyek megőrzik neveiket azután is, amikor elhangoztak az Úr szavai. Vegyétek, egyétek! Ez a mutató névmás, ez a kenyért jelenti. Semmi más nem jelenthet. A Szentírás továbbra is kenyérnek nevezi, amit Krisztus a tanítványainak adott. Mert valahányszor eszitek ezt a kenyeret. Azért, aki eszi e kenyeret. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből. 1 Korintus 11.26-28. A mutató névmás ezt ugyanarra a kenyérre korlátozza a jegyet, amelyet Krisztus vett. Nem lehetséges semmilyen más magyarázat. Hasonlóképpen Krisztus bornak nevezi, amit a tanítványoknak adott. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére. Mondom néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a ma napig, amikor újan iszom azt veletek, az én atyámnak országában. Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom néktek, nem iszom többi a szőlőtőnek gyümölcséből, mind a ma napig, amikor, mint újat iszom azt az Isten országában. A szőlőtőnek gyümölcse ugyanarra az italra korlátozza a jegyet, amelyet Krisztus vett, semmilyen más értelmezés nem lehetséges. Róma báványimádásának alkalmazása. A Szentírás világossága ellenére is Róma hangsúlyozza, hogy a jegyek Krisztus tényleges teste és vére. Mindezek tetejébe Róma állítja, hogy valóságos erő árad magukból, a jegyekből. Így tehát kijelenti. Az eukarisztia nem tud Krisztussal egyesíteni anélkül, hogy ne tisztítana meg az elkövetett bűnöktől, és ne óvna meg a jövendő bűnöktől. Ebben az eukarisztia úgy jelenik meg, mint ami egyesíti az embert Krisztussal, és ugyanakkor megtisztítja őt a bűntől. Amikor okozati hatásokat tulajdonítanak annak, ami azért szereztetett, hogy bátorítást jelentsen az Úrban, Isten imádást gyakorolnak, mivel az ember reménysége egy fizikai tárgyra összpontosul. A katolikus egyház arra tanítja híveit, hogy ugyanazt a súlyos hibát kövessék el, amelyet Áron is elkövetett. Áron aranyborjút készített, amely médiumként szolgált az izraelitáknak a Szent Isten dicsőítésében. Ezek a ti, te isteneid, Izrael! A mise hivatalos szertartás szerint a pap minden misén a következőket teszi és mondja. A pap térdet hajt. A szentostját enyhén felemelve, a kehelytányér fölött azt mondja, ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok mindazok, akik hivatalosak az ő vacsorájára. Az embereknek úgy kell a tényleges fizikai anyagra tekinteniük, mintha az valóban az Isten báránya lenne. Ez durva bálványimádás és egy hamis evangélium. Hasonlóképpen ugyanarról az eukarisztiáról Róma tanítja, hogy az eukarisztia e szeretet által, melyet föllobbant bennünk, megőriz minket a halálos bűnöktől. Minél inkább részesedünk Krisztus életében, és minél inkább elmélyedünk barátságában, annál nehezebb lesz halálos bűnnel megszakítani a vele való kapcsolatot. De a halálos bűnök megbocsátására nem az eukarisztia van rendelve, hanem a bűnbocsánat szentsége. Az eukarisztia azok szentsége, akik teljes közösségben vannak az egyházzal. Rómait azt tanítja saját népének, hogy a fizikai dolgokra úgy tekintsenek, mint Isten kegyelmét közvetítő eszközökre, és mint természet feletti erővel rendelkezőkre. Ez pontosan megfelel a római katolikus mentalitásnak. A sákramentumok olyan erők, amely abból a krisztusi testből sugároznak ki, amely örökké él és életet ad. Az ilyen tanítások Krisztus evangéliumának elferdítésére vonatkozó örök átok alá esnek. Galata 1.6-9. Krisztus szavai lélek és élet. A lélek az, ami megelevenít. János 6.63. Krisztus testének szájon keresztül történő fogyasztása önmagában is elég felbetanítás, amit pedig erről kijelentenek, az még rosszabb. Róma azt tanítja, hogy az eukarisztia megőriz minket a jövőbeni halálos bűnöktől. Ezek az emberi filozófia csábító szavai, amelyek azt tanítják, hogy az ősrégi báványimádás életet szerez. Ezt a tanítást még visszataszítóbbá teszi az a tény, hogy miközben a komoly bűnöktől való megőrzésről beszél, ez a tanítás maga is egy súlyos bűn. A közösség hit által van. Amint erre rámutattunk korábban, tényleg létezik bensőséges közösség az Úrral, de egyelőre csak lelki értelemben. Az Úrral való közösség képezi a bibliai szövegek üzenetének a szívét. A hívő ember hite ő rá irányul. A hívő az ő kezéből fogadja el, amit ő lelki értelemben ad. Amint ezt Pál apostol magyarázta. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, akiket Isten ajándékozott nekünk. Így tehát az apostol szavaival folytatjuk. Ezeket prédikáljuk is, nem új beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Isten lelkének közlése a legmegfelelőbb az ő értelmének közvetítésére. Ugyanígy a hívő kapcsolata az Úrral, az Isten szent lelke által létezik, az apostol szavaival élve, nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. A hívőnek az Úrral való érintkezése az úrvacsorában az ő tanítása szerint történik, és ezért lélekben és igazságban van. Maga az Úr Jézus Krisztus tanítása, a János evangéliuma 6. rész 25-től 71. versekben, és a vele történő lelki egyesülést igazolja, és nem az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. János 6.27. Amikor a zsidók megkérdezték, mit kell tenniük, hogy részesüljenek az élet kenyerében, Krisztus így válaszolt. Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János 6.29. A János evangéliuma 6. részének témája a Krisztusba vetett hitről szól, aki a lelki éhség és szomjúság megszüntetésének igazi eszköze. Ezért az Úr tanítja, én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Aki én bennem hisz, örök élete van annak. Az Úr szavai, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. János 6.55. Megmutatják, hogy mennyire komoly a benne való hitre felszólító parancs. Maga az Úr parancsolta meg, hogy lélekben és igazságban imádják az Istent. Abszurd dolog azt állítani, hogy itt Jézus Krisztus a testének és vérének fizikai értelemben vett fogyasztását szorgalmazza. Az értelmezés világos elve, amelyet ő biztosít saját szavaihoz ez. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Ő az értelem, és nem a gyomor igazi eledele, a hité inkább, mint sem a szájé. A hívő nem a fogait és gyomrát kell, hogy felkészítse, hanem inkább értelmi képességeit és akaratát, hogy higgyen Krisztusban. Miközben a János 6. részében egy elsősorban zsidóknak szóló, evangélizáló üzenet, az úrvacsora pedig a hívőknek szól, mégis van közöttük bizonyos affinitás. Ha szigorúan betartjuk azon elvet, hogy lelkiekhez lelkieket szabván, akkor a hívők egy második, a megszentelődésről szóló üzenetet is felfedezhetnek ebben az ige szakaszban. Az Úr kijelentette, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ugyanaz az Úr a következőket is mondta az utolsó vacsorán. kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. A hívők részvétele az úrvacsorájában, lelki értelemben és megfelelő kívánsággal valóban annyit jelent, mint Krisztusban lakni. Ez egy kitűnő felkészülés is lehet a szenvedésekre és megpróbáltatásokra, amelyeket az ő nevéért élnek majd át. Az Úrral való emlékezésünkben a hívők az úrvacsora jegyeit nagy tisztelettel kell, hogy magukhoz vegyék, hogy elmélyítsék a vele meglévő lelki egységüket. Az úrvacsora jelentőségének összezavarása, amely egyébként emlékezés és azonosulás lenne, azt gondolva, hogy a jegyek az Úr Jézus Krisztus valóságos testévé és vérévé változtak. Súlyos bűn az Úr első és második parancsa ellen. Isten nem csak a faragott képek imádását tiltja meg, vagy azt, hogy ezeket az ő istensége lakozási helyéül tekintsék, hanem megtiltja a tárgyak, mint médiumok használatát is, amelyek segítségével az ő ereje megidézhetik. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. 1 Timóteus 2.5. Az új szövetségben, amelyet az Úr eszközölt, fontos, hogy az egyház legyen megújult és megújuló. Miközben a római katolicizmus bálványimádása és istenítése sokkolja a hívő embert, fontos, hogy ne reagáljunk túlzottan az ilyen tévedésekre. Az ilyen ellenkezés a múltban oda vezetett, hogy sok igaz hívő tartózkodott attól az örvendezéstől, amelyet az Úr valóságos lelki jelenléte biztosít az úrvacsorában, amelyet ő adott nékik. A Szentírás azt tanítja, hogy az Úr tiszteletet vár el, és őszinte vágyódást a vele való bensőséges közösségre az úrvacsora keretén belül. A legkomolyabban véve szavait, a hívőnek kívánván kívánnia kell az Úrral való bensőséges közösséget, hogy ebből táplálkozzon az ő vacsorájának minden megünneplésekor. Mindez általa és érette van, aki által van a menetelünk is, hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ami imánk, amelyet az Atyához intézünk, mindegyik hívő emberért az úrvacsora megünneplésekor ez, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hitáltal a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket cselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen.